Helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását énekszóval. A már bemondott 834. énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik: ébredj bizonyság tévő lélek. Éneklés alatt a gyermekek indulhatnak gyermekisten tisztelettel. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az Atya Istentől, aki teremtette az eget, a földet és benne mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, úgy, amint megvan írva a Királyok második könyvében, a 6. fejezet 8. versétől kezdődően. Hosszabb igeszakaszt olvasok. A gyülekezet leülve, figyelmes szívvel hallgassa meg. A Királyok második könyvéből, a 8. fejezet, 6. fejezet 8. versétől így szól hozzánk Istennek ígéje. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának. Vigyázz! Ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, melyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt ez többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt. Senki, uram király. De az Izraelben lévő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek, nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. A mindenható Isten áldja meg gazdagon az ő igének hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenünkhöz, Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hála van a szívünkben ezért a három gyönyörű gyermekért, ezért a három családért, és mindenkiért, aki most itt van ebben az órában a templomban. Urunk, köszönjük, hogy a hét sok nyűge baja után annyi mindent hátrahagyva most itt állhatunk előtted. Azért, hogy tőled kérjük az erőt, a segítséget, a bátorítást. Felséges Istenünk, látod, hogy mi van a szívünkben. Látod az örömünket, de látod a félelmeinket, a kétségeinket, a kérdéseinket is. Urunk, arra kérünk, hogy ebben a percben ne lehessen itt a szívünkben senki és semmi, se aggodalom, se bánat, se harag, hanem add, hogy ebben a percben, ebben az órában egyedül csak rá tudjunk figyelni. Felséges Istenünk, így kérünk, hogy csendesítsd el a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi indulatainkat, azért, hogy meghalljuk és megértsük azt a szót, azt az üzenetet, amelyet erre a vasárnapra te elkészítettél valamennyiünknek. Fiadért kérünk, hogy telepedj ide közénk, és szólj hozzánk úgy, ahogyan arra szükségünk van. Fiadért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Az ige hirdetésére és meghallására készülve énekeljük el a 261. énekünket. A 261. énekünkkel fohászkodjunk, mely így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján ezen a mai vasárnapon hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét. A már felolvasott igében van megírva, a Királyok második könyvében, a 6. fejezetben, a felolvasott ige szakaszban, ebből is kiemelve a 15., 16. és 17. verseket. A megnevezett helyekről így szól hozzánk Istennek igéje. Jaj, Uram, mit tegyünk? De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. Jaj, Istenem, most mi lesz? Hányszor kiáltottunk már fel életünk során, mi magunk is. Amikor olyan élethelyzetbe kerültünk, hogy úgy éreztük, hogy itt végünk. Ebből nincs kiút. És azt gondolom, hogy könnyen tudunk azonosulni Elizeus szolgájával, aki korán reggel halálra rémült, amikor az ajtó előtt felfedezte az ellenséges seregeket. És azt gondolom, hogy Géházihoz hasonlóan, olykor mi magunk is ijesztő körülményekkel, bajos orvosi diagnózisokkal, családi gondokkal, pénzügyi válságokkal, és még annyi minden nehézséggel találjuk szembe magunkat. Mert ami megszokott életünk, olykor váratlan fordulatokat vesz. És ezekbe a számunkra kedvezőtlen helyzetekbe bizony könnyen érezhetjük mi magunk is magunkat gyengének, védtelennek, elesettnek. És akár csak ez a megrémült szolga, Mi magunk is csak jajgatunk, sopánkodunk, fogjuk a fejünket, hogy na hát, jaj Istenem, most mit csináljak? És azon törjük a fejünket, hogy mit is kellene tennünk ahhoz, hogy elmúljon ez a veszedelem, hogy végre megoldódjon a problémánk. Kedves testvérek, ez a nagyon tanulságos és nagyon kedves ószövetségi történet a héten jött elénk, szerdán, a Bibliaolvasó kalauzunk szerint. És azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz élethelyzetben szólalt meg az ige biztatása, hogy ne félj, többen vannak velünk, mint ő velük. És ahogyan olvastam az előbb a történetből, láthattátok, hogy két emberi főszereplője van ennek a történetnek. Elizeus, a próféta, az Isten embere, és ott volt az ő ifjú szolgája, Géházi. És azt gondolom, hogy mind a ketten tanítanak bennünket az ő példájukkal. Azt olvastam fel, azt hallhattuk a történetből, hogy Elizeus próféta sorra megjelenti Izrael királyának azt, hogy merről jön az ellenség, hogy merről támad az ellenséges Arám hadsereg. Így azoknak a támadásait sorra ki tudta védeni Izrael királya. Hát nyilván a feldühedett arámi uralkodó erre egy elit alakulatot, egy kommandót küldött azért, hogy vegyék körül a várost, és fogják el Elizeust, az ő szolgáját, hogy többet ne törhessenek borsot az orruk alá. És amikor reggel Elizeus szolgája felfedezi az ellenséget a ház előtt, rettegve jajgat, hogy mi lesz velük. És ekkor hangzik el Elizeus szájából ez a mondat, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Aztán Elizeus imádkozik, azért, hogy Géházi szemét nyissa meg az Úristen, és így már maga is meglátja, hogy nincs minden veszve. Azért, mert a hegy tele van az ő oldalukon álló lovakkal és harci kocsikkal. Jaj, Uram, mit tegyünk? A szolga szavaiban, viselkedésében félelem meg rettegés van, csüggedés hallatszik ki belőle. És azt gondolom, hogy egyáltalán nem ítélhetjük el érte, mert egyáltalán nem ok nélkül esik kétségbe. Mert hát azt olvastuk, hogy kettejük ellen egy egész hadsereget küldött az Arám király. És emberileg nézve az ő helyzetük tényleg teljesen reménytelen. De milyen jó, hogy megszólalhat ez is a Szentírásban, hogy a nehézségeink, a fenyegedettségeink miatti félelmeinket és szorongásainkat látja az Isten. Hallja a mi jajgatásunkat az Úr. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy rólunk is beszél ez az ige. A mi félelmeinkről. A mi kétségbeesésünkről. Mert amikor a mindennapi életünkben azt érezzük, hogy támadások érik a biztonságunkat, és fenyegetve érezzük azt, amiről korábban azt gondoltuk, hogy az biztos, az stabil. És bizony a mi életünkben is vannak olyan élethelyzetek, betegségek, veszteségek, annyi bizonytalanság, emberi támadások, bántások, amik akár ellenünk vagy a szeretteink ellen irányulnak. Annyi minden váratlan és nehéz helyzet, amivel szembe kell néznünk, amit valamilyen módon meg kell oldanunk. Jaj, Uram! Kiáltja ez a szolga, és fogja a fejét. Azért, mert eluralkodik rajta a félelem, és az aggodalma kétségbeesésé lesz, ami egész egyszerűen elvakítja és megbénítja. Nem így vagyunk mi is sokszor? A félelem az valóban el tud vakítani bennünket is. Mert az előttünk álló nehézségek sokszor tényleg leküzdhetetlennek tűnnek, amelyek beárnyékolják a mi mindennapjainkat is. És amikor egy ilyen nehéz helyzettel kerülünk szembe, akkor nem tudunk másra gondolni. Ez megjelenik minden gondolatunkban, a mindennapi tevékenységeink között, minden beszélgetésünkben újra és újra ide kanyarodunk, mert ilyenkor nem látunk mást, és nem látjuk meg azt, aminek esetleg lehetne örülni is, amiért lehetne az Istennek hálát adni. Hányszor voltál már ilyen helyzetbe? Te is. Meg én is. Mi mindannyian. De Istennek hála, hogy az ilyen szorult és kemény helyzetekben Géháziként átélhetjük mi is azt, hogy egyszer csak mellénk áll valaki. Mellénk áll egy Elizeus, aki higgadtan megszólal, és nem tesz semmi mást, csak mond egy mondatot. Egy megnyugtató, egy bátorító mondatot. És azt gondolom, hogy Isten akaratából mindig is voltak, vannak, és mindig is lesznek ilyen Elizeusok. Egy lelkész, életünknek a társa, egy hitben járó testvér, vagy megszólalhat egy bátorítás a Biblia lapjain keresztül, vagy az ige hirdetések által, Isten szent lelke segítségével. És Istennek hála, hogy újra és újra elhangozhat ez a mondat, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. De ugyanakkor, kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ebben a történetben mi Elizeusként is benne vagyunk. És igenis benne lehetünk. Mert Elizeusnak a hite, a vigasztalása, az imádsága, az bennünket is vigasztal és bennünket is tanít, példát ad. Hát persze, hogy Elizeus is látja az ellenséges sereget. Látja ő is a fenyegető veszélyt. De ő hite által mégiscsak képes látni a sokkal nagyobbat, a sokkal hatalmasabbat, aki ugyanolyan jelen van ebben a helyzetben, mint a fenyegető ellenség. És Elizeusnak a hite ebben a helyzetben fel tudta ismerni Istennek a jelenlétét és megtartó erejét. Ezért tud hinni, ezért tud bízni abban az Istenben, aki mindig nagyobb, bármilyen ellenségnél, bármilyen arámcsapatnál, bármilyen fenyegető ellenségnél. És ezzel a hittel a szívében az Isten odaállította őt a jajgató és félő szolgája mellé. De kedves testvérek, olyan nagy biztatás az, hogy ezzel a hittel, ami a mi szívünkben van, ami sokszor olyan gyenge, olyan mustármagnyi, de az Isten bennünket is felhasználhat arra, hogy állj oda te magad, amellé, aki fél, aki jajgat, aki elkeseredett. És tőlünk is megkaphatja valaki ezt a mondatot, hogy ne félj. És a mi hitünk által is vigasztalhatja az Úristen azt a másikat, aki éppen bajba került. És azt látjuk ebből a történetből, hogy Elizeus nem kezd el együttérzően jajgatni és sápítozni, mint azt, ahogy a néha mi szoktuk tenni, hogy ez tényleg milyen borzasztó, amiben te benne vagy. De nem is dorongolja le, hogy hát te nem szégyelled magad. Hát egy hívő ember ilyet nem érezhet. A hívő emberek azok nem szoktak félni, hát hol van a te hited? Nem ezt teszi, hanem meghallgatja Géházit. És igenis átérzi a félelmét, és ezt mondja, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. És ezzel Elizeus bizonyságot tesz arról, hogy ő kiben hisz, kiben bízik. És azzal vigasztal tulajdonképpen, hogy bizonyságot tesz a hitéről, és azt mondja, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És ezzel tulajdonképpen azt is mondja, hogy ha az Úrnak emberi szemmel láthatatlan, de mégis valóságos szeretete és hatalma velünk van, akkor neked nem kell félni. Akkor te ne félj. És végül imádkozik. Elizeus azt mondja, hogy Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. Mert Elizeus nem láthat Géházi szemével. Elizeusnak magának kell észrevenni a Szentlélek által, hogy igenis ott vannak a hegyen azok a csapatok, az Isten védelmező jelenléte. És Elizeus imádságára ennek a fiatalembernek a szemei tényleg megnyílnak, és meg tudja látni az Isten segítő jelenlétét ott ebben a nagy nyomorúságban, ebben a nagy veszedelemben. És bár nem olvastam fel, De hogyha tovább olvasnánk ezt a történetet, akkor látnánk, hogy ez a történet úgy folytatódik, hogy maga az ellenséges sereg vakul meg, és besétál Elizeusnak a csapdájába. Mert a retteget arám ellenség, a csapatok megvakulnak, és bamba nyájként követik Elizeust Samária szívébe, az izraeli seregnek a fellegvára. Oda, ahol már Elizeusék vannak abszolút túlelőben. És mit látunk? Azt, hogy mégsem mészárolják le őket, hanem a megszégyenült ellenséget békességgel elengedik. Mert ebben a történetben nem a győzelem a fontos. Istennek a legnagyobb munkája és csodája az, amit ennek a szolgának a szívében el tudott végezni. Hogy az ő lelki vakságából látás, a félelméből bizalom, a kétségbeeséséből hit, a keserű panaszból és a jajgatásból pedig békesség lett. Én azt kérem, kedves testvérek, hogy ebben segítsen meg bennünket is az Isten szent lelke, hogy tudjunk mi magunk is, minden élethelyzetben, még a legnagyobb nehézségek közepette is, Elizeusként hinni, másokat vigasztalni tudni, és másokért imádkozni. És tudjunk Géháziként minden külső sötétségben mégis látni és bízni. Mert ugye Elizeus azért imádkozott, hogy Géházi és lássa meg az Úrnak a védelmező jelenlétét, amely tüzes lovakkal és harci kocsikkal vette őket körül. Mert hát amilyen valóságos volt ez a fenyegetés, ugyanilyen valóságos az Isten védelme is. Több ezer évvel ezelőtt Elizeus és Géházi látta azt a valóságot, amivel a 125. Zsoltárnak a szerzője is beszámol. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. És igen, kedves testvérek, bármelyikünkkel előfordulhat, és én nagyon jól tudom, hogy már számtalanszor meg is történt eddigi életünk folyamán az veletek is, hogy egy perc alatt minden megváltozik az életünkben. De ez a történet arra tanít, hogy soha ne felejtsük el, hogy az Isten védelme az mindig örök. Adja a mindenható Isten, hogy ezt mindig lássuk meg, és mindig vegyük észre. Mert Isten bennünket is megsegít abban, hogy észrevegyük és meglássuk a munkáját abban, amin talán most is keresztül mész. És hát nagyon jól tudjuk, hogy ő nem ígérte meg egyikünknek sem, hogyha benne bízunk, akkor mindig minden szép lesz. Hogy akkor elkerülnek bennünket a bajok. De Illéshez és Géházihoz hasonlóan igenis megláthatjuk, hogy a mindenható Isten védelmező ereje mindig velünk van. Kedves testvérek, ennek a történetnek a nagy tanulsága, hogy az Istenben bízó embernek soha nem szabad feladni. Annyi elkeserítő dolog történik mindenhol. A közéletben, a saját életünkben. És nagyon jól tudjuk mi mindannyian, hogy annyi minden megtörtént már történelme során, ami drága magyar népünkkel is. Kedden emlékezünk majd Trianon 104 éves fájdalmára. Arra, hogy már 104 éve kényszerű szétszakítatásban él ez a drága magyar nemzet. De mégis élünk. És mégis itt vagyunk. Mert a mindenható Isten ezer éven át megtartotta a magyarságot annyi próba és annyi vész között. És látjátok, kedves testvérek, éppen ezért az Istenben bízó ember soha nem adhatja fel. Mert még a legreménytelenebb helyzetekből is mindig van kiút. Még akkor is, hogyha oly sokszor vakok vagyunk, és nem látjuk meg a segítséget abban a pillanatban. soha nem feladni, hanem engedni, hogy az Isten felnyisse a mi szemünket minden nehézségben. Hogy ezzel a lelki hittel és látással mindig észrevegyük, hogy olykor valóban harci szekerek és tüzes lovak védelmeznek bennünket is. Hát adja a mindenható Isten, hogy minden bajban, minden nehézségben és minden szorult helyzetben valóban meglássuk az Isten védelmező erejét. És legyen mindig fülünk a bátorítás meghallására, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Kedves testvérek, énekszóval válaszoljunk az ige megszólító szavára. A 799. énekünk első versét énekeljük. 799. énekünk első verse így kezdődik. Mindig velem, Uram, mindig velem. És egy perc erejéig vigyük lelkünk minden sóhajtását, imádságban Isten színe elé. Áldott vagy irgalmas Istenünk, mert meghallgatott könyörgésünk szavát. Istenünk, köszönjük, hogy a bajok idején, a nagy mélységekben Te mindig megfogod a kezünket, és azt mondod, hogy ne félj, én veled vagyok. Köszönjük, hogy mindig megtapasztalhatjuk, hogy Te vigyázol ránk. Úgy is, hogy mi azt észre sem vesszük. És köszönjük, hogy nem engeded, hogy elkeseredjünk, hogy feladjuk. Köszönjük, hogy nyitogatod a szemünket arra a másik, arra a jobb világra, ahol mindig a Te erőid uralkodnak. És ahol Te tüzes lovakkal és harci kocsikkal állsz a tieid oldalán, azért, hogy győzelemre vidd őket. Kérünk, adj nekünk is ilyen lelki látást és megújulást a hitünkben. Köszönjük, hogy nem csak a személyes életünkben, hanem a mi drága magyar népünk életében is mindig felfedezhettük, hogy még a legnagyobb mélységek után is volt megmaradás és felemelkedés. Ezekben a napokban különösen is emlékezünk erre, hiszen a héten Trianon fájdalmának 104. évfordulójára fogunk emlékezni. Köszönjük, hogy nem csak egyénként, hanem népként is meghallhatjuk ezt a biztatást. Ne félj! Mert többen vannak velünk, mint ő velük. Urunk, kérünk, hogy Te légy a szomorú szívűek vigasztalója. Te látod, hogy milyen sokan viselik ma is a gyász terhét, mert elvesztették azt, aki oly kedves volt a számukra. És látod azok fájó emlékezését is, akik a régmúltban kísérték el szerettüket utolsó útjukra. Istenünk, add, hogy Géházihoz hasonlóan nekünk is megnyíljon a szemünk, és észrevegyünk Téged, a Te védelmező karodat és segítségedet, még a legnagyobb mélységekben is. Istenünk, így légy ezután is a betegek gyógyítója, hiszen Te látod, hogy milyen sokan szenvednek közöttünk, fiatalok és idősek egyaránt. Kérünk, hogy Te gyógyítsd, és Te erősítsd őket. Légy a szegények, gyengék, elesettek támasza. Oltalmazó kegyelmetbe helyezzük nem csak magunkat, családjainkat, szeretteinket, hanem gyülekezetünk minden tagját, a legkisebbektől a legidősebbekig. Városunk lakóit, drága magyar nemzetünket, itthon és határainkon túl is. Te adj békességet ennek a békétlen világnak. Fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Fogadjátok az áldást. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.